Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek urak, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Ilyenkor májusban még ki lehet bírni Dubajban, lehet sétálgatni, persze nem délben, hanem úgy kora délután is már talán, de aztán jön a június, július, és hihetetlenül bezárkoznak az emberek, mégpedig azért, mert hogyha tényleg ilyenkor akarunk akár csak egy kilométeres sétát is tenni, hát gyakorlatilag lehetetlen feladatra vállalkozunk, mert 100 méterre a légkondicionált apartmanunkat követően már úgy érezzük, mintha a Niagara vizesésben fürödtünk volna meg, szinte a lábunkat is izzadság csípi, úgyhogy maradnak a légkondicionált plázák és az apartmanok meg a hotelek világa, de ez sem kevés, úgyhogy akár nyáron is szórakozhatunk Dubajban, de az biztos, hogy az időjárás igencsak kemény. Egyebek közt erről is szó lesz az elkövetkezendő fél órában, tartsanak velem! 40 évvel ezelőtt még kietlen sivatag állt a mai felhőkarcolók helyén Dubajban, aztán az olajnak köszönhetően világra szóló építészeti remek művek magasodtak ki a látszólag arra alkalmatlan építkezésre alkalmatlan talajból, de hát mindenhova lehet építkezni, még a tenger mélyére és a sivatagba is, ezt be is bizonyították, és akár golfpályát meg sípályát is építhetünk ide. Tényleg csak az emberi fantázia szabhat határt az elképzelések megvalósításának, az biztos. Persze könnyű az olajból, mondhatnánk, de manapság legalábbis ezt írja a Dubai Emira könyvébe, már csak mintegy 5%-a az éves bevételeknek származik az olajból, legalábbis a Dubai Emírséget, hogyha figyeljük. Az egyik kedvenc könyvem a My Vision című munka, amit Mohammed bin Rashid al-Maktoum írt, a Dubai Emir, és hát néhány nagyon érdekes alaptanúsággal megismerteti az olvasót, hát például ilyen, hogy miként lehet nyereséges légitársaságot csinálni. Hát nagyjából az a recept, hogy nem érdemes gépeket leasingelni, meg óvatosan növekedni, meg mértékletesség. A recept egyszerű, védj 3000 milliárd forintnyi összeget, vegyél rajta repülőgépeket, a legjobb logisztikusokkal terveztesd meg az útvonalakat, a működést, és kész. Hát nagyjából ez volt a dolog lényege. Könnyű recept, gondolhatnánk egy kicsit pikírte megegyezve, de az is biztos, hogy leírja a mentalitását is a sivatagi emírségek vezetőinek, az Egyesült Arab Emirátusok vezetőinek ez a könyv, és írja például az emír, hogy különböző nyugati szakértőket kért meg az apja arra, hogy vizsgálják meg, hogy miként lehet kikötőt építeni ott Dubajnál. És hát jöttek a szakértők, és megállapították, hogy hát nem lesz gazdaságos a kikötő, bonyolult megépíteni, meg egyébként is nagyon komoly beruházást igényel, stb. És akkor egy időszakban éppen masszíroztatta a lábát az apja, és akkor odament hozzá a fia, a mostani emír, és látta, hogy az apja mosolyog, és akkor megkérdezte, hogy hát apám, min mosolyogsz? És akkor mondta neki az apukája, hogy hát azon, hogy ezek a nyugati szakértők miket összehordanak, hát hogyha én egyszer kikötőt akarok építeni, akkor ott kikötő lesz. És meg is épült a kikötő, és nyereséget termelt hosszú ideig, hiszen egy hatalmas szabad kikötőt hoztak létre, és tényleg elkezdte használni a legkülönbözőbb nemzetiségű hajósok sokasága. Azért a 2008-as válság Dubajt sem kímélte, míg előtte lényegében a tervező asztalon elkeltek az ingatlanok, és a Pálma-sziget mellé újabb és újabb Pálmafa-szigeteket, meg a Wörth-szigetet, meg mindenféle egyéb mást terveztek, meg voltak még ennél merészebb elképzelések is. Hát ehhez képest az ingatlan válság idején tényleg relatíve fillérekért lehetett a Pálma ágokon is kapni ingatlanokat. Ahhoz képest, hogy milyen hatalmas érdeklődés volt, tényleg ez azért kemény leszke volt azoknak, akik például külföldiként idejöttek. És hát az is fontos, hogy tudjuk, hogy ha itt elveszíti a munkáját, vagy elveszíti a biztos megélhetést jelentő jövedelem forrását egy külföldi, akkor nemhogy tekintélye nincsen, de itt bizony még komoly büntetőjogi következménye is van, hogyha valaki nem fizeti ki az adósságát. Tehát ugye nálunk már nincs büntetőjogi következmény akkor, ha valakinek szándékában állt visszafizetni a pénzt, csak nem tudja. Hát erről szó nincsen Dubajban. Nem véletlenül a válság idején rengetegen elmenekültek szinte úgy az országból, hogy még a bérelt autót sem adták vissza, hanem csak ott hagyták a reptéren, és esetleg ráírtak egy kis certit, hogy sorry, majd elmentek, és hát a kulcs meg ott benn volt, és persze nem lopja el senki, mert nagyon ritka a bűnözés Dubajban, meg általában az Egyesült Arab Emirátusokban. Aztán eltelt pár év, és minden újraindult. újból elkezdődött a kikötői negyed fejlesztése, további felhőkarcolókat emeltek, és most már megint úgy tűnik, hogy minden a régi, a fejlesztések egymást térik, és még új golfpályák is épültek, mert bizony a sivatagban golfpályát építeni lehet, csak nem túlságosan olcsó mulatság, mert hogy annyit kell öntözni, és annyira kell vigyázni a füre, hogy az valami hihetetlen. Az pedig, hogy sípályát lehet építeni, hát az bizony bárki láthatja, aki elmegy az Emirates Palace-ba, és ott megnézi, hogy fedett helyre a Sheraton és a Kempinski közötti plázában miként lehet sípályát építeni. Hát gyakorlatilag még felvonó is van, amelyik szállítja az utasokat. A gyerekek meg szánkózhatnak körbe-körbe, kipróbálhatják a hóemberépítés örömét a mesterséges, fantasztikus fedett helyen. És hát aki nem vett felszerelést, vagy nem vitt magával, annak sem kell aggódnia, mert ott tulajdonképpen bérelni is lehet mindent. Úgyhogy minden további nélkül, akár csak egy pláza szolgáltatást, akár csak egy pláza jégpályát, ugyanúgy a sípályát is igénybe lehet venni, de akinek van kedve, nyugodtan próbálja ki. Annál jóval nehezebb, hogyha a turista a Burj Al Arab híres vitorla alakú szállodába akar bejutni. Régebben bárki bemehetett, körülnézhetett a lobbiban, fotókat csinálhatott, ugyanúgy, mint a legtöbb szállodában a világon. Még a luxus szállodák is várják a vendégeket, hiszen örülnek annak, hogy jó hírét viszik a híres helynek, és esetleg elfogyasztanak egy kávét lent a kávézóba, vagy bárhol máshol. Sőt, nagyon sok szállodában direkt vannak luxus butikok, üzletek, ahová betérhetnek a gazdag vásárlók. Igen, ám csak, hogy a híres vitorra alakú szálloda, amelyet PR fogásként, hétcsillagosként reklámoztak. Hát a csillagozásról csak annyit, hogy vannak olyan helyek a világban, ahol nem is csillagokkal jelzik a szállodáknak a minőségét. Megint vannak olyanok, ahol nem feltétlenül egységes ez a rendszer. Az Európai Unióban a Hotel Stars rendszerrel néhány ország megpróbálta ezeket egységesíteni. Akik csatlakoztak Magyarországon a szállodaszövetséghez, ők is ugye a Hotel Stars rendszer alapján most már egy komoly, több mint 200 kérdést tartalmazó kérdés kitöltésével, meg önbevallásos módszerrel, meg helyszíni szemlével együtt minősíthetik a szállodájukat. De hát a valóságban, hogyha ezt nem akarjuk önként megtenni, akkor igazából mondhatjuk azt is, hogy 12 csillagos a mi szállodánk, mert miért ne tehetnénk, de hát a nemzetközi sztenderdek alapján azért 5 csillagosnál többet hivatalosan nem adnak, ha csak saját magunknak nem adunk, vagy a saját szállodánknak nem adunk, de hát akkor 1-8-at is adni tulajdonképpen. Visszatérve egy kicsit a Burj Al Arabra, hát a híres vitorra alakú szálloda Dubaj jelképe lett, és persze minden turista meg akarta nézni. Egy idő után már a nagyon komoly pénzeket kifizető vendégeknek a terhére volt, hogy lényegében a hátizsákos turisták egymást érik ott a lobbinál, és emiatt korlátozták azt, hogy ki mehet be a hotelbe. Jelenleg a vendégek, vagy a leendő vendégek mehetnek be, a foglalási számot kell a bejáratnál bemondani, vagy a taxisnak, vagy pedig a bérelt autó esetén a sofőrnek, vagy pedig a valamelyik étterembe foglalni kell helyet. Hát ez nyilván egy olcsóbb mulatság, mint hogyha kifizetünk 2,5 milliót per éjszaka. Hát nyilván azért vannak akciós árak, amikor egy picit ez olcsóbb, meg vannak főszezoni árak, amikor meg ez egy picit drágább, de például egy éttermi foglalással is már lényegében megtekinthetjük a lobbit, és szinte mindent, mert ha már bejutottunk a szállodába, ott már azért nem néznek ki minket, hogyha rendesen felöltöztünk. Körülbelül 100 000 forint az forintba számolva, amit lényegében egy ilyen izgalmas vacsorára költetünk, amiért már bejuthatunk. Hát borsos ár gondolhatnánk, de hát nyilván van más módszer is, csak hát ha már ott üldögélünk egy elit helyen, és kifelé nézzük a sok csodát, meg befelé bámuljuk a fantasztikus dolgot, akkor azért nem biztos, hogy 4 ásványvíz után nem néznek ki bennünket, hogyha 2 órát ott üldögélünk. Hát visszatérve, körülbelül ennyibe kerül egy étterem foglaláskor a fogyasztás, hogyha ott vagyunk 2-3-an, és hát nyilván a felső határ a csillagoség, hogyha komolyabb borokat is szeretnénk fogyasztani. De hát az is biztos, hogy önmagában a Burj Al Arab izgalmas látvány csak a lobby is, hiszen akkora átrium van, hogy amikor átadták a szállodát és bekapcsolták a légkondicionáló berendezéseket, akkor felhők képződtek belül a hotelben. És az is érdekes, hogy mindig alkalomhoz illően feldíszítik itt a részt. Tehát voltam Valentin napkor is, amikor mindent szívecskék borítottak, és a karácsony előtti időszakban pedig ugyanúgy az európai vendégek kedvéért a karácsonyi díszek megjelennek, mint a világon bárhol, függetlenül attól, hogy egyébként ünneplik-e a karácsonyt vagy sem. Hölgyeim és uraim, Dubajjal fogjuk majd folytatni a híreket követően is, itt a Világszámot, maradjanak továbbra is velem.